Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor.
Szia Dávid.
Köszönöm szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Néhány hete még beszélgettünk a szezon hajrája előtt, azóta pedig nem akármilyen utolsó futamokon vagyunk túl, talán az egyik legemlékezetesebb szezonnak is nevezhetjük a mostanit. Volt jobb, így az emlékeid szerint?
Voltak jó szezonok, amikre emlékszem, akár még gyerekként, vagy fiatalként, meg akár abból a korszakból, amikor már bent voltam a közvetítésekben, vagy ültem a kommentátor fülkében, de ez biztos, hogy a legjobbak közt van. Most nem is gondolkodtam, hogy egyébként eleve nem szeretek Körtét Almával hasonlítani, a szezonokat önmagukban is nehéz lenne, hogy mitől volt jobb az egyik a másiknál, de hogy ez egy kiemelkedő szezonja volt egyébként a Forma 1 elmúlt 71 évének, az biztos.
Az utolsó futamok pedig nem akármilyen izgalmakat hoztak. Valaki azt mondja, hogy kicsit túl sok is volt az izgalomból, vagy kicsit túl mesterkélt volt ez az izgalom. Mennyire értesz egyet a kritikákkal?
Nem, alapvetően nem értek vele egyet. Még akkor is, hogyha néhány döntésre lehetne azt mondani, de azért azt vegyük figyelembe, hogy itt azért sportszakmai szempontból irányítják ezt a sportágat, és annak ellenére, hogy a Liberty szeretné a lehető legjobb forgatókönyvet kihozni belőle, ami történt, meg ahogy pont egába kerültek az utolsó futam előtt, meg ahogy a csapatok fejlesztési programjai egymással ellentétes irányban futva, tulajdonképpen a csapatok közti erőviszonyokat is megváltoztatták, hiszen az, ha csak az évet két részre kéne bontani, akkor az éve első felében egyértelműen Red Bull volt, nagy átlagban jobb, de Silverstone-nal kezdve, és onnan kezdődően pedig a Mercedes volt az, aki általánosságban jobb volt, meg akkor is, ha volt egy-egy futam mind a két szezonfélben, amikor a másik ment jobban, vagy a másiknak kedveztek a körülmények, vagy a versenyzőjük jobb napot fogott ki, de összességében egy Red Bull első fél év után egy Mercedes-es második fél év jött, és ezért is jöhetett létre az, hogy Hamilton utolérte aztán a pontversenyben Verstappen.
Ki volt a legjobb pilóta ebben a szezonban?
Mindjárt ilyen nehéz kérdéssel indítunk? Én azt gondolom, hogy ha mindent egybevetünk, és akkor már az elején lelövöm a poént, de szerintem ez kijött abból is, ahogy a kommentálás közben ezeket próbáltuk azért meghányni, megvetni menet közben. Ha minden hibát és minden tökéletes hétvégét egyben megnézünk, hogy kinek hány ki nem kényszerített hibája volt, hány inibáján kívüli balesete, kiesése, pontvesztessége, akkor azt kell mondjam, hogy Verstappen volt ilyen szempontból a tökéletesebb. Egyikük sem futott hibátlan szezont, de Verstappen közel hibátlan szezont teljesített. Hamilton szezonja meg a második fele rendkívül erős volt, annak minden rutinját és minden tapasztalatát bevetve, és még mindig elképesztően gyors, és még mindig iszonyúan ott van a szeren. De hogyha azt nézzük, hogy Hamilton mennyit hibázott idén, és ezt átlagoljuk a korábbi szezonjaihoz, vagy ahhoz viszonyítjuk, és Verstappen szezonját nézzük, akkor kettőjük közül Verstappen volt a kisebb hiba százalékkal vezető.
Alonso azt mondta, hogy 51-49, ugye a pontversenyben 8 pont lett a különbség, 395,5, illetve 387,5. Ezek így nagyjából megfelelnek az arányoknak?
Igen, itt most a matematika egyébként igazságot tesz, azt gondolom. Tehát az 51-49-el is egyetértek, vagy akkor 8 pont különbséggel, itt nagyjából 400 pontot szerezve mindkettőjük szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez volt az az év, amikor tudom ilyen bodorság ilyet állítani, vagy ilyet mondani, mert valakinek mindig nyerni kell, hogy tényleg én szívesen mindkettőjüknek odaadtam volna egy VB címet. Egyszerűen már csak azért, amilyen sót produkáltak adott esetben. És függetlenül attól, hogy milyen feszültség volt olykor, meg mennyire bírtak egymás szemébe nézni, szerintem korrektül kezelték ezt az egész szezon, sokkal korrektebbünk, mint amit a szezon előtt a legtöbben gondoltak akkor, hogyha Hamilton és Verstappen ilyen szoros csatában lesz majd egymással.
Sokan ugyanakkor felvetették, hogy Hamilton túlságosan is kedves, vagy túlságosan is előzékeny volt az utolsó futamokon. Na nem mindig, mert azért voltak előzései, és igencsak fontos manőverei is, de összességében mennyire értesz azzal egyet, hogy az ő óvatossága is meghatározó volt azzal együtt, hogy a szezon végén azért dominált?
Én azt gondolom, hogy az ő óvatosság egy jó kalkulált óvatosság volt. Tehát pontosan felmérte azt, hogy nem mehet bele 50-50 szituációkba azért, mert kevesebb pontja van, és minden egyes ütközés Verstappennek fog kedvezni. Tehát onnantól kezdve, hogyha mindketten kiesnek, akkor Verstappen előnye marad, konzerválódik. És ilyen szemmel tökéletesen verni ezt a végig egyébként a szezon második felét, az utolsó harmadát, és ebben benne volt a 7 VB címének minden rutinja, meg az egész pályafutásának a rutinja, hogy tudta, hogy neki inkább egy picivel kisebb kockázatot vállalva nagyon kemény pressziót kell alkalmazni, de nem mehet bele fej, vagy kard ki kard alapon Verstappen a szembe, mert Verstappen nem fog hátralépni, visszalépni, ezt láttuk minden esetben, és hogyha az ütközésig megy, akkor ő többet veszít vele. És azt gondolom, hogy igazán ettől volt zseniális Hamilton szezonja, hogyha így az sorok között olvasva megnézzük, hogy mit, hogy kezelt, ez nem a puhányságának a bizonyítéka, hanem pont az eszének a bizonyítéka, vagy a versenyző intelligenciának a bizonyítéka, hogy tudta, hogy tud, és hogy lehet pontot maximalizálni, és szerintem ebből mindent kihozott, és félkörrel a vége előtt úgy is nézett ki a Budabiban, hogy ez végül az ő malmára hagyja a vizet.
Lewis Hamiltonnak talán pályafutása a legnehezebb percei közé tartozhattak azok a pillanatok, amikor meg kellett emésztenie egyrészt a manővert, hogy megelőzte, másrészt azt, hogy ő nem tudja már visszaelőzni a jóval kopottabb, ráadásul kemény keverékű gumikon, majd pedig amikor kiszállt az autójából.
Sajnáltam Hamiltont, és nem voltam már egyedül szerintem. Verstappen is pont erre utalt, szerintem szó szerint mondta is, hogy át tudja érezni, hogy mi mehet keresztül Lewis Hamilton azokban a percekben vagy pillanatokban. Ez egyszer volt tragédia, meg egy hatalmas öröm. A pályán egymás mellett szó szerint szinte néhány centire egymástól. Nekem igazán azt tetszett, ahogy Hamilton odament és gratulált. Tudom, hogy milyen nehéz ilyen helyzetben magam is sportolóként, vagy volt autóversenyzőként. Ilyenkor az ember nagyon még a hatása alatt van a történéseknek, és nagyon nehéz ilyenkor úgy és tiszta szívvel oda menni. Valószínűleg Hamilton is inkább a szája szélébe harapott, oda ment, de tudta, hogy mi a korrektség, és viszont abban a néhány másodpercben, amíg gratulált Verstappennek, addig azt gondolom, hogy egy az egyben odaálltak egymással szembe, és tényleg, hogyha megnézed egyébként a köztük lévő kommunikációt, annak ellenére, hogy sokan nagyon hűvösnek akarják beállítani, és mindig keresik benne a gyújtópontok, mindig keresik benne a szikrát, hogy mi lehet, amit egymásnak küldözgetnek, de összességében sokkal letisztultabb és sokkal korrektebb, mint Hamilton bármelyik korábbi ellenfelével szembeni nyilatkozatai és viselkedése, és szerintem Verstappenen is érződik, hogy bármennyire ellentmondás nem törően viselkedik verseny ez a pályán, Hamilton a szemben azért van egy jó nagy adag, nem fenntartása, hanem tisztelet is ezek mögött, a dolgok mögött, miközben persze saját magát tekinti a legjobbnak, legerősebbnek, pontosan tudja, hogy Hamilton milyen erős a másik oldalon. Ez picit olyan, mint amikor két kiemelkedő klasszis igazából egymást is elismerve, ha nem is kimondva, de az összes jelzéséből, metakommunikációjából azt lehet kiolvasni, hogy pont ugyanazt gondolták a másikról, hogy a másik ugyanúgy megérdemelte volna. Verstappen szempontjából szerencsésen neki jutott a világbajnoki cím, meg jövőre az egyes rajtszám. Hamilton meg azt gondolom, hogy nyugodtan, ha ezen túl teszi magát, nem tudom hány napot, vagy mennyit kell erre aludni, akkor pontosan tudja, hogy ez félig meddig már a 8., a 7. és feledik világbajnoki cím biztos ott van nála. Nyilván ezt nem írják be az évkönyvekbe, de összességében amit a végén nyújtott, meg ahogy versenyzett, az a megérdemelte volna a 8. ő is.
Ez volt a 3. olyan világbajnokság, amikor Hamilton akár az egyik esélyesként bukta el a világbajnoki címet, hiszen az első évében 2007-ben, aztán 2016-ban Nico Rosberggel egy olyan évben, amikor egy kicsit éppen nála volt több technikai hiba, de a két Mercedes pilóta tulajdonképpen nagyon fejfej mellett volt teljesítményben, és most harmadjára, és volt még olyan év, amikor akár lett volna esélye a világbajnoki címre, vagy még az utolsó futamon is volt matematikai esélye, de azért nem tartozott ez a reális esélyek közé, mint például 2010-ben. De aztán ugye, mivel minden évében volt futamgyőzelem, és igazából csak a 2013-as első Mercedes-es évében látszott az elég hamar, hogy nem lesz versenyben, nem lehet versenyben a technika miatt az akkor fölényben lévő Red Bull-lal szemben a világbajnoki címért, ezért ugye Hamilton mindig ott volt a tűz közelében, vagy szinte mindig, talán még kivételt képez a 2009-es év, amikor a technikai újítások miatt a Brown annyira elhúzott, és a McLaren akkora hátrányban volt, hogy nem rúgott labdába a VB címért. Szóval Hamilton mindig ott volt pályafutása során, és egy ilyen helyzetben ugye azért mégis valamennyire megtanulhatta azt, hogy milyen pofonokat kapni, még hogyha ebből is volt kevesebb a pályafutásában.
Mindenképp, hiszen azért önmagában az, hogy 36 közel 37 évesen elég sok versenyszezon tudhat maga mögött, és hogy mindjárt a pályafutása, a Forma 1-es pályafutása elején volt egy ilyen majdnem VB cím, a közepén Rosberg ellen, ami elment, de igazából az is lehetett volna az övé, úgy hozta a sors meg a technika, hogy ezt végül Rosberg húzta be, és aztán ugye itt most már a pályafutása azért utolsó szakaszában járunk, akár hány év is van még belőle hátra. Nyilván ezeket könnyebb kezelni, de ettől még nem könnyű megemészteni. Tehát, hogy tudja az ember, hogy még mennyi lehetősége van, meg hogy mennyit nyert már eddig. Közvélemény szempontjából teljesen egyértelmű, hogy a nagy többség Verstappen győzelmére vágyott, mert szerettek volna már egy trónfosztást, de hát ez teljesen természetes, tehát ilyen sikeres évek után bárki is lenne Lewis Hamilton helyében, mindenki azt szeretné, hogy egy új világbajnok legyen már végre, és azt gondolom, hogy általánosságban, hogyha az utcán megállítasz 10 embert, valószínűleg 7 azt mondta volna, hogy Verstappen győzelmének szurkolt. És ez nem azért van, mert Hamilton kevésbé népszerű. Ez ezzel jár, hogy a Verstappen lenne 7-szeres világbajnok, akkor mindenki az ő bukását várna, és mehetnénk, sorolhatnánk. Ugye ez volt a Schumacher éra végén, és minden egyes komolyabb, nagyobb széria vége aztán így alakult. Én azt gondolom, hogy ennek fényében kifejezetten jól néz ki a jövő év a szabályváltozásokkal együtt, hogy egy visszavágni kényszerülő Hamilton jöhet, és még mindig a csúcson teljesítő Hamilton jöhet vissza Verstappennel szemben, aki az újdonsült világbajnok. És hát a Mercedes ezzel együtt megőrizte a konstruktori bajnoki címet, tehát tulajdonképpen csapatként nem tudták őket legyőzni, habár nagyon közel került hozzájuk a Red Bull. És ennek elsősorban az volt az oka, hogy Valtteri Bottas azért alapvetően jobb másik pilóta, mint amilyen Sergio Perez, különösen az egykörös tempóját tekintve, és sokkal hatékonyabban szerezték a pontokat. Majd meglátjuk, hogy jövőre az új felállással a Russell Hamilton felállása ugyanúgy a Perez Verstappen ellenében és a jövő évi autókkal az milyen konstellációt okoz, de én azt gondolom, hogy ennek a nagy küzdelemnek csak az első fejezetét láttuk, tehát a Hamilton Verstappen csata az még lehet, hogy évekig elhúzódik, és minél tovább tart nekünk, szerintem annál jobb dolgunk lesz.
Beszéljünk erről a szezonzáróról. Nagyon egyértelműen vezetett Hamilton, úgy tűnt, hogy szinte gumitól függetlenül előnyben van, és bár a verseny elején megelőzte Verstappen, de aztán ez csak néhány centis előzés volt, és Hamilton végül is a kanyar levágásával visszavette a pozíciót azonnal, de összességében ez egy nagyon sima Hamilton győzelem lehetett volna. Te hogy értelmezed így utólag a hajrában történteket, amikor Latifi balesete miatt beküldték a biztonsági autót? Hibázott-e valaki, hibázott-e a Mercedes, a versenyigazgató Michael Masi, vagy pedig egyszerűen ezt így kell elfogadni, valószínűleg jó megoldások születtek, csak éppen nehéz megemészteni a Mercedesnek.
Nehezen megemészthető végjátéka volt ennek a 2021-es Forma 1-es szezonnak, és nyilván ezt szurkolói preferencia szempontjából nem mindegy, hogy honnan nézi az ember. Nyilván Hamilton drukkereknek az, ahogy ez az utolsó félkörben lezajlott, vagy az újraindítás utolsó körében nyilván egyértelműen szinte állva levő Hamilton, aki egyébként azzal együtt, hogy mennyire kopott gumikon volt, egész szépen megpróbált visszatámadni, de sok esélye nem volt, és ráadásul ugye annak terhe mellett ment, hogy ha esetleg ütközésig menne a dolog, akkor is elveszíteni a címet, tehát neki tisztán kellett volna előzni, gyakorlatilag lehetetlen küldetése volt. Viszont, hogyha meg Red Bull szemszögből nézzük, és hogyha máshogy zajlik, máshogy történik a vége, hogyha nem engedik el a lekörözötteket, vagy nincs újraindítás, akkor pedig Max Verstappentől vették volna a lehetőséget arra, hogy megszerezhesse. Ugye itt egyetlen egy futamot nézzük, ilyenkor nagyon veszélyes egy futam fényében kezelni a történteket, és azt mondani, hogy de hát itt Hamilton egyértelműen jobb volt, a Mercedes ezen a hétvégén gyorsabb volt versenytempóban, és akkor simán be is húzhatta volna a világbajnoki címet, úgy is nézett ki a Latifi ütközésig. De hogyha 22 versenyt összességében kezelünk, akkor ez is csak egy eset, egy sárga zászlós biztonsági autós megszakít, tehát a fázis, egy ütközés a végén, és hogyha minden egyes szituációt megnézünk, hogy ha mi nincs, akkor melyikük hogy állhatott volna, akkor Verstappennek ment el több pont. Tehát ugye ilyen szempontból nem tudjuk azt mondani, hogy vagy kezeljük egy szinten. Tehát kezeljük az Abu Dhabi történéseket egy szinten, mondjuk a bakui defekttel, a Silverstone ütközéssel, a Hungaroringi kilökéssel, amikor Bottas találta el Norriszt, és ezzel együtt aztán Verstappen is ment a levesbe. Tehát hogyha egy egész szezont, és azt gondolom, hogy ez a helyes megközelítés, csak egyben tudunk vizsgálni. Az egész szezon szempontjából vizsgáljuk, és nem sorrendiségében, nem az Abu Dhabi a vége, mert azt láttuk utoljára, hanem csak egy kiszórjuk, mint egy zacskó, vagy egy zsák almát a közértből hazafele, és önmagában nézzük ezeket, függetlenül attól, hogy milyen sorrendben jöttek, akkor ez is csak egy történés volt, és minden egyes pici történést, ami hátráltatott valakit, a serpenyő valamik oldalába rakhatunk. És ilyen szempontból Verstappen serpenyő oldalában volt több olyan dolog, ami hátráltatta, vagy pontokat vett el tőle, és összességében ezért mondtam azt, hogy Verstappen mégiscsak megérdemelten lett világbajnok. Ha történéseket, sorrendiségben nézzük a történéseket, természetesen ez egy nagyon furcsa végjáték volt. Abban biztos vagyok, hogy Michael Masinak nagyon nehéz dolga volt. Nem tudom, hogy lehetett volna ezt jobban kezelni, hiszen ha nem engedi el a lekörözötteket, akkor ugyanez a vádérés veszeg, akkor a Red Bull óv és a Red Bull fellebbez.
Sokan mondták, hogy piros zászlót kellett volna elrendelni.
És pont ezt akartam felhozni. Nagyon sokan felhozták a piros zászlót. És az a szituáció, amikor igazán úgy nyújt volna vele Michael Masi ebbe, hogy a Netflixnek vagy a Liberty dramaturgiájának kedvezzen, hogy hoz egy olyan döntést, amilyen esetben még soha nem hoztak piros zászlót, mert nem volt indokolt. Tehát magyarul sportszakmailag szembe ment volna annak, amit eddig egy ilyen helyzetben követtek, csak azért, hogy a végén valahogy egalizálja lehetőségeket, és mégis jön egy vagy két körös showdown a végén egy ilyen kard-ki-kard egyforma gumikon. De arra megint azt mondhatta volna a vesztes, ugye gondolj bele, hogy meghozzák ezt az ítéletet. Ugye visszafele nem tudjuk lejátszani a sztorit, de ha mégis az történik, hogy egyből azt mondja, hogy piros zászló, mert úgy korrekt mindenkinek, akkor már eleve nem az szerint dönt, hogy mi történt a pályán, hanem megpróbál valamilyen más szempontot figyelembe venni, hogy mi lenne a korrekt. De ezt akkor az összes többi futam szempontjából is végig lehetne vinni, hogy az összes egyéb futam ilyen döntéseinél mi lett volna a korrekt a pályán éppen óriási előnyt elveszítő versenyzővel szemben. Ez sosem mérlegelik, de tegyük fel, ezt mérlegeli, és piros zászlós megszakítás következik. Akkor ugye felsorokoznak a box utcában, teljesen simán megoldják mondjuk negyed órával lassabban, mint ahogy láttuk, nem kapkodva, takarítanak, minden rendben van, és utána a kivezető kör az már beleszámít, tehát mondjuk az 53. körben jött volna a piros zászló, az 54. ugye végigmegy a mezőny, hiszen körülbelül addigra jött volna meg az ítélet, az 54. végén beállnak a box utcába, takarítanak, az 55. a kivezető kör, fölállnak a rajtrácsra, és mellett van a három kör, 56, 57, 58.
Ha rögtön meghozza a piros rászlót.
Ha rögtön meghozza a piros rászlót, ha egy kört gondolkozik, akkor maradt volna kettő, vagy három kör maradt volna állórajt, mindenki gumit cserélhet, de jön egy állórajtos procedúra, amiben ugyan Hamilton van az élen, de Verstappen érdeke onnantól kezdve az, hogy egy életem, egy halálom, bármi áron, valahogy, vagy ütközzünk, vagy megelőzzem. Teljesen mindegy, hogy mi történik, és innentől kezdve megint egy olyan szituáció, persze ez az ideális forgató, ez még annál is extrább lett volna, ami így történt. De akkor utólag a vesztes fél, teljesen mindegy, hogy Verstappen nyeri, vagy Hamilton nyeri ezt a két vagy három körös végjátékot, a vesztes fél utólag azonnal óvott volna, mondván, hogy indokolatlan volt a piros zászlós megszakítás, mert ezt egy biztonsági autós fázissal meg lehetett volna oldani, hiszen mindkét fél úgy gondolta volna, abban az esetben, ha veszít a piros zászlón, hogy a biztonsági autóval ő jött volna ki jobban. Tehát alapvetően mindhárom esetben piros zászlóval, ezzel az SC fázissal úgy, hogy csak öt embert engedtek el, és volt egy utolsó kör, vagy ha nem engednek el senkit, és nincs újraindítás, és biztonsági autó alatt futnak be, mind a hárommal valakinek kárt okozott idézőjelben, miközben nem tehetett semmiről, mert valamilyen döntést hozni kellett. És összességében meg azt kell mondjam, hogy amit mindenképp el akartak kerülni, és ez volt az oka a sietségnek, hogy a világbajnokság egy ilyen világbajnokság, az biztonsági autó mögött ilyen semmilyen módon érjen véget, mindenféle extázis és egyéb nélkül bekocognak úgy, hogy lehúzódik a biztonsági autó az utolsó kanyarból, és gyakorlatilag mindenféle küzdelem nélkül Lewis Hamiltont leintik. Ezt szerették volna egyébként elsődlegesen elkerülni, és ez volt az oka annak, hogy Michael Masi másodpercről másodpercre habozott, illetve változtatták a procedúrát, hogy mi legyen, mert szerettek volna legalább egy körös finálét, ez meg lett, de egy a Mercedesnek nagyon keserű, a Sainz ezzel teljesen egyetértek.
Sokan egyébként azt mondták, hogy a versenyigazgatónak vagy plusz támogatást kell adni, tehát hogy legyen egy jobb keze, ahogy ez Charlie Whiting idején is megvolt Hörüles személyében, vagy pedig egyszerűen váltsák le, volt, aki ezt is felvetette az elmúlt hetekben.
Ugye van a versenyigazgatónak jobb keze, a Clerk of the Course-nak hívják, magyarul rendezvényigazgató a magyar MNAS-es megszólításban, vagy pályaigazgatónak is hívhatnánk, aki azért a jobb keze, mert egy csomó mindent ő intéz, és ő javasol a versenyigazgatónak, de az igaz, hogy a versenyigazgató dönt. És ezzel együtt azt gondolom, hogy ennél egyszerűbben vezérelni nehéz egy ennyire bonyolult rendszer. Tehát túl sok ember felé osztott szét, túl sok kézben megy szét, ha túlságosan demokratikusan működik, akkor még nehezebb egyforma döntéseket hozni. Én abszolút egyetértek az egykezi irányítással, tehát ilyen szempontból ez csak diktatórikusan lehet jól kezelni.
És pont Michael Masi a megfelelő ember?
Nem. A Michael Masivel az a gond, hogy lehet, hogy tökéletesen ismeri a szabálykönyvet, és jól tudja stressz helyzeten kívül, ha beülnénk ebbe a szobába kedélyesen beszélgetni vele, akkor lehet, hogy az összes paragrafust fejből elmondja neked, és azt is, hogy mikor milyen procedúra jön. De egy olyan helyzetben, amikor versenyhelyzet alakul ki, és óriási nyomás alá helyezik őt a csapatok sportigazgatói.
Sőt, a csapatfőnökök
és is. A csapatfőnökök folyamatosan kommunikálnak vele, a fülére beszélnek. Ezzel zavarják, plusz próbálnak egyfajta előnyt kieszközölni maguk számára természetesen. Miközben ő kommunikál sokfele bent a versenyirányításban, és valószínűleg, sőt, ez ebben teljesen biztos vagyok, nem ismerem Michael Masit, azon kívül, hogy láttam jó néhányszor, amikor a helyszínről közvetítünk, de személyesen semmilyen kapcsolatom nincs vele, viszont leszűrve azt, hogy kommunikál az elmúlt években, amit ő vezeti a versenyirányítás versenyigazgatóként, nem jó a stressztűrő képessége. Ő nem egy jó versenyzői alkat. Ez teljesen egyértelmű. És nem is jó kommunikátor. Tehát, hogy amikor megnézed, ahogy beszél, általában, amikor csak higgadtan beszél egy sajtótájékoztatón, ott sem nagyon fluent. Tehát ott is nagyon keresi a szavakat, kicsit döcögősen. Ettől még lehet egy tökéletes elméleti szakember. De ez a pozíció, főleg ebben a korszakban, amiben most élünk, hogy már bejátszák gyakorlatilag az összes kommunikációt, vagy a fontos kommunikációt a versenyigazgatás meg a csapatok között, és hogy állandóan az orra alatt a mikrofon, ugyanúgy, mint a versenyzőknek. Ő ez nincs hozzászokva, és nem is alkalmas rá. Tehát ide egy olyan PR vénájú ember kellene, aki egyébként alkalmas a munka elvégzésére szakmailag, mint Michael Masi, de alkalmas arra is, hogy hihetően, észszerűen, gyorsan, csípőből tüzelve tudjon kommunikálni, és tudja a csapatokat kvázi lekezelni, hogyha kell, vagy a helyére tenni őket. Mert picit most azt érezted, hogy az óvodások irányítják az óvodát, és nem az óvónők. És ilyen szempontból én ezért tartom alkalmatlanak Michael Masit, nem azért, mert szakmailag alkalmatlan a munkájára, vagy arra a feladatra, amit elvégez.
Ugyanakkor voltak már korábbi időszakok, versenyek, amikor kapott bírálatokat, mondjuk, hogy későn rendelte el a biztonsági autós fázist, vagy későn reagált valamilyen fontos történésre.
Hát lásd, Törökországban az a mentés, amikor ki, akkor meg kiengedte az autókat, ugye 2 évvel ezelőtt talán, amikor még ott volt a bukótérben a traktor, vagy az emelőautó. Igen, ez egy nehéz pozíció, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt ez nem egy olyan könnyű dolog, mint bent ülni mondjuk bárhol a pultba, vagy akár csak itt beszélgetni ezelőtt a mikrofon előtt. Tehát most megismétlünk valamit a felvételben, vagy rosszul ejtünk ki egy szót, nem történik semmi. Itt, ha megfigyelted, minden szónak, minden hangsúlynak óriási jelentősége van, ráadásul, amikor az időrövidsége miatt időkényszerben, mint most az utolsó 5 körben, piszok gyorsan kell dönteni, és határozottságot kellene sugároznod, akkor pont a tanácstalanság az, amit, hogyha valaki sugároz, még hogyha egyébként belülről nem is tanácstalan, csak próbál nagyon, nagyon korrekt maradni, de ez tanácstalanságként jön le, akkor nem csak a csapatok, de otthon a tévéképernyők előtt a nézők is azt gondolják, hogy egy olyan ember irányít egy ilyen fontos dolgot, meg egy komplett rendszert, aki maga is teljesen tanácstalan abban a kapcsolatban, hogy mit döntsön, és az egyik pillanatban ez lesz, 20 másodperc múlva az lesz, miközben ennek megvannak a szabálykönyvben foglalt okai, és a magyarázata a háttérinfókkal együtt, aminek persze nem tudjuk minden egyes apró pontját, illetve csak azon kevesek tudják, akik utána járnak, de hát ez nagyon kevés abból a sok százezer emberből, aki Magyarországon néz Forma 1-et, vagy világszerte abból a sok millióból. És innentől kezdve az összbenyomásod az alapján alakul ki, amit abban néhány másodpercben kapsz a televízión keresztül, azon keresztül meg Michael Masi nagyon gyenge kezűnek tűnik.
Így vagy úgy, azt is tegyük hozzá a védelmében, hogy rengeteg feladata van, és mivel rengeteg a versenyhelyszín, és mindegyikre már előzetesen is el kell utaznia, hiszen meg kell vizsgálni, hogy éppen a különféle fai követelményeknek megfeleltek-e, az adott pálya rendben van-e, a különféle egyéb szabályokat betartják-e, óriási fizikai teher is mondjuk ennyit utazgatni, még nagyobb, mint a csapatoknak.
Mindenképp, tehát ugye ő nem csak verseny hétvégenként ül ott, hanem valóban elmegy az új helyszínekre, folyamatosan lecsekkolja a soron következő pályát, persze már hónapokkal előtte megbeszélik, minden egyes alkalommal itt van a Hungaroringen is, megnézi, hogy mi a helyzet, az aktuális. Ugye minden évben változnak az előírások, a biztonsági szabályok, apróságok, akár vagy nagyobb dolgok, kerékvetők formája, alakja, elhelyezése, az ütköző zónák mérete, azokban a korlátok, az egyéb energiaigényelő falak elhelyezése, egy csomó minden miatt minden egyes pályára ellátogat, és mindig a versenyrendezőkkel, promotterrel átbeszélik, hogy akkor mi az elvárás, és azokat a módosításokat az adott pálya a soron következő versenyre elvégzi. Új pályák esetén ráadásul egy csomó olyan dolgot is át kell venni, ami még nem volt, és le kell ellenőrizni, hogy a terveknek megfelelően épült-e, minden stimmel-e, bármennyire is olyan cég, ugye a Tilke GmbH, Tilke csoport építi a Forma 1-es pályákat, akik már nagyon sok Forma 1-es pályát építettek, de mégis az adott körülményeknek, az adott ország jogi szabályozásának előírásának megfelelően az ott a hozott anyagból dolgoznak, és ráadásul ottani alvállalkozókkal, és ezek miatt minden egyes pályán vannak kisebb-nagyobb módosítások még az átvétel előtt. Úgyhogy elég összetett a dolga a versenyigazgatónak, nem csak amikor vasárnaponként halljuk a csapatrádióban, és ezzel együtt azt mondom, hogy ő nem, egyszer nem tudja jól betölteni ezt a posztot, ezt a szerepet, még akkor is, hogyha túl nagy a teher, ami rajta van, és adott esetben néha lehetetlen küldetés, amit neki meg kellene oldania, de szerintem egy olyan embert kellene erre találni, már csak azért is, mert Michael Masi innentől kezdve az üzenet lesz, még hogyha jobban is végzi a dolgát, vagy jobban védik, és a rendszer egy kevésbé kaotikus rendszer lesz, a csapatok kevésbé tudnak beleszólni, stb. De mégis azzal formál össze a neve, hogy volt egy ilyen tanástalanabb időszak, és ez hozzá kapcsolódik, úgyhogy lehet, hogy ezért kéne ezen elgondolkozni az FIA-nak, hogy jövőre egy új versenyigazgató legyen. Persze ennek a személy ez nagy kérdés, hiszen nem ül minden sarokban egy alkalmas Forma 1-es versenyigazgató.
Melyik volt a legjobb csapat szerinted 2021-ben?
Ez egy igazán nehéz kérdés, mert a Red Bull úgy nézett ki, hogy nagyon sokat jön előre, és akár meg is nyerheti a konstruktori világbajnoki címet. Egy nagyon jó autót készítettek, és itt emeljük ki külön a Hondát is, akik szerintem az év legjobb motorját készítették, még akkor is, hogyha a Mercedes egy picit erősebbnek tűnt még mindig, főleg versenykörülmények között, energiavisszanyerés hatékonyságban, összességében, de az a megbízhatóság, amivel a Honda előtt tudott rukkolni, azután a szerencsétlen, nagyon nehéz kis kezdés után, ahogy 2015-ben megérkeztek, és évekig nem tudták, hogy merre van előre, ez egy elképesztő változás, hogy ilyen rövid idő alatt gatyába tudták rázni ezt a projektet, és egy olyan motort csináltak, ami fel tudta venni a versenyt a Mercedes-re, és igazából ez volt a kulcsa annak, hogy Verstappen és a Red Bull egyáltalán kihívó lehetett. Úgyhogy összességében, hogyha ilyen új projektként kezelem őket, akkor a Red Bullnak lehetne adni, de talán mégiscsak azért mondanám a Mercedes legjobb csapatként, mert rosszul kezdték a szezont, a Red Bull iszonyatosan gyorsan rájuk ugrott, és itt azért nagyon sok csapat, nagyon sok erős csapat is el tudta volna veszíteni a fonalat, és a Mercedes mégis valahogy ezt az autót gatyába rázta, még akkor is, hogyha tényleg egy paraszthalszáj választotta el őket minden szempontból, de csinált egy sokkal jobb autót a szezon utolsó részére, és hogyha megnézed az utolsó 4 futamot, akkor nem is volt kérdés versenykörülmények között, hogy a Mercedesben kell ülni ahhoz, hogyha világbajnok akarsz lenni, hiszen Brazília, Katar, Jeddah, ugye Szaúd-Arábiában, és aztán Abu Dhabi, minden 4 versenyen ellentmondás nem tűrő volt a Mercedes tempója, a pozíciója eltért, csak azért, mert egy körön Verstappen tudott olyat nyújtani, ami többet hozott ki az autóból, mint amennyi egyébként benne lett volna. Tehát Verstappen igazából nem véletlen szerzett idén 10 pole pozíciót a 10 győzelme mellé, mert az egykörös tempója az kimagaslóan erős volt, és erre szerintem a koronát majdnem fölrögte Jeddában, ott ugye az utolsó kanyar féktávját rontotta el, és aztán ezzel az Abu Dhabi időmérővel mégiscsak megkoronázta minden szempontból, mert egy olyan autóval nyert majdnem 4/10 előnnyel szombaton, amivel egyébként nem nagyon lehetett labdába rúgni összességében átlag tempó szempontjából.
El is választhatjuk, akárhogy mondjuk az év csapata a Red Bull, az év konstrukciója pedig a Mercedes 2021-es autója? Vagy ez sem fontos?
Fordítva mondanám, egyébként nem rossz a felvetés, én fordítva mondanám, az év konstrukciója inkább a Red Bull, de az év csapata azért a Mercedes, mert abból a gyengén induló betegeskedő Mercedesből mégiscsak csináltak egy nyerőképes autót, tehát a csapatként a Mercedes hozott technikai stáb szempontjából, ők hoztak ki többet, sajtoltak ki többet az autóból, illetve az ő autójukban volt valamivel több.
Viszont ha a stratégiát nézzük, a Mercedesnek volt talán több rossz döntése, akár itt a szezonzáron, bár lehetett vitatkozni, akár mondjuk a Hungaroringen, amikor emlékezhetünk, hogy Hamilton egyedül rajtolt el az újraindítás után, mert nem merték behívni gumicserére, amikor a komplett mezőny utána bejött, és ugye ott egy győzelmet bukott Hamilton, egy nagyon-nagyon sima győzelmet.
Akkor ezt is bontsuk ketté. A csapat szinten, akkor vegyük úgy, hogy technikai stáb és tervezői gárda háttérmunka szempontjából a Mercedesnek adnám az évet, versenyeztetés szempontjából egyértelműen a Red Bull. Tehát a verseny hétvégén zajló munka és a verseny hétvégi akciók, stratégia, reakció szempontjából egyértelműen a Red Bullot magasan lemosta a Mercedes. Akár a kerékcserék gyorsaságában, akár talpon való gondolkodásban, amikor nem a számítógép által kisakkozott sok ezer variáció közül választott ki a legjobbat, hanem amikor nincs is rá semmilyen optimalizált verziód, nincs rá semmi, mert ezzel nem számoltál, és ott kell valamit hozni, és abban a Red Bull mindig nagyon megverte a Mercedes, ez teljesen egyértelmű. És sokszor egyébként Hamilton zsigeri megérzései jobbak voltak, mint a csapat stratégiájának a megérzései, de volt olyan, amikor meg szembe ment, és pont rosszul döntött a zsigeri megérzései miatt. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal jobb volt az összhang a Red Bullnál, Verstappen és a csapat között. De nagyon nehezen odaadható címek, meg persze természetesen elméleti síkon beszélgetünk erről, és pont ettől volt ez az év számomra ennyire érdekes, hogy akármilyen héját bontod lennek a hagymának, mindig találunk egy másik réteget, ahonnan máshol lehet, és máshonnan lehet nézni ezt a versenyfutást a két csapat között.
És akkor még a másodhegedűsökről nem is beszéltünk részletesen. Ott is ugye van, aki azt mondja, hogy Bottas volt a jobb, végül is ő végzett előbb a pontversenyben, és világbajnoki címhez segítette az istálót. Másrészről meg Perez hatékonyabban tudott Hamilton ellen dolgozni a szezonhajrában. Brazíliában is egy kicsit feltartotta, pedig ott is ellenállhatatlan volt Hamilton mindenki mással szemben, kivéve ugye a Red Bullosokat. És most itt a szezonzárón is azért Perez sokat tett hozzá, hogy aztán később Verstappen a körülmények után labdába rúghasson.
Szerintem azt láthatjuk a két másik pilótánál, ami egyébként az alapvető adottságaik, vagy erősségeik és gyengéik, az, hogy Bottasnak nagyon erős az egykörös tempója, de sokszor elvész a versenyen. Pereznek meg gyenge az egykörös tempója, főleg a Verstappenhez viszonyítjuk, de nagyon erős versenyen. És pont ezek a dolgok jöttek elő, Bottasnak általában sokkal erősebbek voltak a rajtpozíciói, ezáltal a versenyek többségén jobb helyzetből küzdött, és több pontot szerezhetett, mert már elve nem volt ott abban a csatában, ahova még Perez belekényszerült. Viszont amikor gond volt, a hátrébb levő szituációkban Perez sokkal jobban halászta előre magát, Bottas teljesen elveszett, amikor hátra esett. Nézd meg ezt az Abu Dhabi futamot.
És volt még néhány ilyen, hogy elrontotta a rajtot, visszaesett 3-4-5 helyet, és aztán szenvedett az előzéssel.
És nem is volt meg a tempója sem azzal az autóval. Tehát, hogyha pusztán Bottasból és Perezből kéne megítélni ennek a két autónak az erősségét, akkor nagyon érdekes évet zárnánk, akkor is hasonló lenne a két autó, de egész más látnánk. Tehát, hogy ezt a két autót Hamilton és Verstappen klasszis emelte olyan magasra, hogy ezekből mindenki mindenki lett sajtolva, vagy majdnem mindenki lett sajtolva. Bottas és Perez között én is nehezen tudnék dönteni, mert pont táblázat sem tudott könnyen dönteni közöttük természetesen. Összességében Bottas végzett előrébb, és talán inkább azért mondanám én is Bottas, mert Perez annak ellenére, hogy Bakuban már megvolt a győzelem, és Imolában már volt egy ilyen kiugró jó időmérője, utána nagyon-nagyon elkezdett visszaesni. Tehát pont az ellenkezője volt az egykörös tempója annak, mint ahogy vártuk. Azt gondoltam, hogy azért a nyár közepe után egy jobb átlagot fog tudni hozni, de ez nem így volt, nagyon nem így volt. Miközben azért Bottas többet hozzá tudott tenni, és azért a mai érában a pályák nagy többsége nagyon fontos, hogy honnan rajtolsz. Még akkor is, ha utána a versenykörülmények között sok minden történhet, de hogy Pereznek ezen kell majd dolgozni. Hogy összességében szerintem Bottas megérdemelten lett harmadik. Sok olyan apró meghibásodása volt, rengeteg motorcserével sújtotta a sors, meg a saját csapata is, tehát minden szempontból jobban húzta egyébként az ág Valtteri Bottast. Valószínűleg ő már örül, hogy az Alfát vezetheti, és várja ezt a jövő szezon. Nyilván azon nem lesz olyan esélye a dobogóra sem, de én nagyon kíváncsi vagyok, nekem az jövő év egyik nagy kérdése, hogyha nem az levő csatát nézzük, hanem a középmezőnyt, hogy Bottas hova tudja fölrángatni az Alfa Romeo-t, mert szerintem abban sokkal több van.
Ha az összteljesítmény nézzük, ki volt a harmadik legjobb a teljes mezőnyből? Tehát a nem WB címért csatázók közül Sainzot, Norrist, Gaslyt, esetleg Leclerc lehetne választani, tudom, hogy furcsa Leclerc felvetése, mert pár pont a Sainz mögött végzett, de érdekes módon, hogyha azért a teljes összképet nézzük, akkor nagyon egálban volt a két Ferrari pilóta is. Norrisnak meg ugye gyakorlatilag a pehes oroszországi versenyéig azért elég jó szezonja volt, és aztán azt mondhatjuk, hogy a teljes McLaren elsüllyedt.
Igen, elsüllyedt, meg volt itt két defekt is az utolsó futamokon. Nagyon nehezen tudnám megmondani, hogy ki a harmadik kérdés. Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, hogy Lando Norris. Most viszont már az elmúlt futamokat figyelembe véve, inkább Pierre Gasly fele húznék, főleg azért, mert talán ő volt a legkiegyensúlyozottabb, és akkor Sainz a másik, akit ide tudnék hozni, talán majdnem ugyanazon a szinten, ami a folyamatosságot illeti. Ugye Sainz azért problémásan kezdte az évet, de nagyon hamar próbált ott maradni Leclerc-rel, egy-két komoly törés is keletkezett belőle. Ennek ellenére Sainz a végén ugye a harmadiknak fejezte be ezt az Abu Dhabi futamot is, és nagyon Leclerc szintjén mozgott már teljesen egyértelműen a javuló félben levő Ferrari-val.
14-8-ra azért Leclerc nyerte a csatát, hogyha a versenyeredményeket nézzük, és mégis Sainznak lett persze több pontja, hozzájárulhatott mindez az is, hogy Monakóban, ahol Leclerc az érről indulhatott volna, a fék probléma miatt nem is indulhatott el.
Igen, nehéz ezeket a csatákat, ezeket is önmagunk majd egy-egy futam fényében értelmezni. Összességében szerintem Leclerc és Sainz fej-fej mellett voltak, ami Sainznak nagyon nagy dicséret, de a teljes szezon szempontjában nézem a harmadik helyet, azért adnám Gaslynak, mert egyszerűen nem vétett hibát, szinte nem hibázott. Amikor pontot vagy pontokat veszített, vagy jó teljesítményből pontszerzés sem lett, az Alfa Tauri beállítás hibája volt, vagy az, hogy a versenykörülmények között nem működött jól az autó, egykörös tempója extrém jó volt az Alfa Taurinak, különösen a szezon második felében, utolsó harmadában, és Gasly időmérős átlaga, meg úgy egyébként, amit kisajtott az autóból, nekem torony magasan a legjobb volt a mezőny bármelyik részét tekintve, Hamiltont és Verstappent leszámítva, úgyhogy talán ezért mondanám azt, hogy nálam a harmadik, csak az egyéni teljesítményeket, hogyha le lehet csupaszítva a szám, ami nagyon nehéz persze ilyenkor, de azt mondom, hogy megpróbáljuk megfejteni, akkor nálam Gasly a harmadik, Sainz a negyedik, Norris az ötödik, de nagyon közel lennének egymáshoz.
Egyébként minek tulajdonítod azt, hogy gyakorlatilag a McLaren az elmúlt két év, mondhatjuk azt, hogy első 80%-ában állandóan szint felett teljesített, remek időmérő edzései voltak Lando Norrisnak, egyébként most még itt a szezonzáró hétvégén is, de a versenyeken ennyire elvesztette a fonalat a csapat. A jövő évre fókuszálnak, vagy ez semmi köze?
Szerintem semmi köze. Most már mindenki a jövő évre fókuszál, azért ettől még ezeket az autókat megépítették, beállítják, elviszik, versenyeztetik, tehát nem felejtik el. Ugye ezzel az autóval mentek, gyakorlatilag az egész évben minimálisat változott mindenkinek. És amit jól csinált a McLaren Szocsig, ugyanazt tudta volna jól csinálni a maradék futamokon is, és mégis valamiért ott valahogy elkezdtek fejben szétesni, Ricardo elkezdett közeledni Norrishoz, ez tény, de nem hiszem, hogy Norris ez megzavarta volna önmagában. Volt egy pehes futama, ugye a defekteket említettük, és lehet, hogy önmagában ez elég volt ahhoz, hogy aztán már elkezdje ezt a méregnyelvet átbillenteni, de nem éreztem azt az átutó erőt Norrisban, inkább azt éreztem, hogy hosszú ez a szezon, és fiatal még, és nem egy egész évet ennyire kiérezetten végig fönntartva végig nyomni, ez iszonyú nehéz. És ez, amiben megint csak Verstappent és Hamiltont kell példaként előhoznom, hogy világbajnoki címért csak akkor küzdhetsz, hogyha március elejétől december közepéig, vagy ameddig a szezon tart, végig magasan tudod tartani az átlagodat. Ugye ez Bottas problémája. A kiugró versenyei, a kiemelkedő versenyei, meg a versenyei, amikben beleszürkül. És Norrisnál azt éreztem, hogy jól ment 15-16 futamot, és onnan, mintha picit, lehet, hogy fejben pszichésen fáradt el, hogy sok volt neki ez az év, Talán én egyébként ebbe bele tudom azt is, vagy beleszámítom azt, hogy Szocsiban nagy pofon volt az a futamgyőzelem, az az esély, amit egyébként tökéletes futamot futott, és ha nem jön az eső, akkor minden meg lett volna, minden klappolt volna.
Nem hallgatott a csapatára, azt tegyük hozzá, hogy az azért nagyon furcsa, hogy egy még mindig viszonylag fiatal pilótát, fiatal harmadik évét tölt, és nagyon fiatalon került a Formula 1-be, gyakorlatilag egy az egyben ellentmond a csapatának. A rádióban ült, hogy no.
Igen, az egy zsigeri megérzés volt, és egyébként nagyon kis ilyen be is jött neki, tehát amikor ő így választott, akkor még jól választott, csak nem tudta, hogy fél perc vagy egy perc múlva az a felhő a tengerpart felől éppen megszórja azt a kanyart, ahol aztán végül kicsúszik, de hogy ő teljesen hibátlanul ment, én azt gondolom, hogy ez a futam kicsit lelkileg meg, lélekben megtört. Tehát teljesen biztos volt benne, hogy azt megnyeri, és az óriási lökést adott volna Norrisnak még, meg a csapatnak pluszban.
Ehhez képest Ricardo zárta úgy az évet, hogy bár egész évben nem lehet büszke az idei teljesítményére, mégiscsak van egy monzai győzelme.
Hát és egy felfele ívelő forma. Ez mindenképp Ricardónak jó jön. Norrisnak meg azért keseregnie nem kell, de én azt gondolom, hogy ha majd látjuk erről nyilatkozni, vagy halljuk, és mondjuk van két őszinte pillanata, de lehet, hogy ezt most is megmondaná valaki megkérdezni. Szerintem ez a Szocsi győzelem elvesztés, az nagyon sokat számított neki lelkileg. Ehhez még túl fiatal, hogy ezt szerintem nem tudta ezt jól feldolgozni, és ez picit ott maradt a fejében, ott maradt a gondolataiban részben, és innentől kezdve ez befolyásolta az utolsó futamokon nyújtott teljesítményét, bármilyen
furán
hangzik.
És lehet a csapatot is megzavarta?
A csapatot nem hiszem, hogy megzavarta, de az bőven elég, ha Norris megzavarja, mert onnantól kezdve kihat a garázson, azon felére, és akkor már nem biztos, hogy elkezdesz viszonyítani, hogy akkor most Ricardo végül is azért erősödött, mert Ricardo talált valamit, vagy Norris néhány százalékkal elkezdett gyengébben menni, és akkor annak fényében Ricardo picit most közelebb jött, vagy majdnem pariba vannak, hogy az a plusz, amit Norris hozzá tudott rakni a szezon első két harmadában, vagy első háromnegyedében, pont az a plusz párolgott el azzal a győzelmi esély elbukásával Szocsiban, és szerintem pontosan tudod egyébként, hogy bármelyik szezon nézzük, és sok-sok sportágról beszélhetnénk, hogyha amikor megtörik a varázs, tehát amíg valaki vízen is tud járni és elhiszi, addig tényleg mindent megcsinál. És amikor rájön, hogy nem tud vízen járni, abban például el is süllyed, és ha nem tud úszni, megfulladt. Norris valószínűleg tudott úszni, mert azért valahogy végigcsinálta a szezont, de hogy már nem maradt a víz színe fölött, hanem valahol bent kapálózott, ez teljesen egyértelmű.
A szurkolók számíthatnak-e arra, hogy akár a McLaren, akár a Ferrari úgy betaláljon a következő évi jócskán megváltozott konstrukciójú autóba, hogy az élen vagy az él közelében találja magát?
Hát most bátor leszek, mert aztán majd a szavamon foghatsz jövő év elején. Kizártnak tartom, hogy bármelyik csapat olyan szinten betaláljon, hogy elé kerüljön a Mercedesnek és a Red Bullnak. Tehát az, hogy közel legyenek hozzájuk, vagy szinte egy szintre jussanak, az már azért is elképzelhetetlen, mert csak a motorikus különbséget nézed meg, ugyan egymás felett endálnak és közelednek, de még mindig a Mercedes a legerősebb, a Honda időmérős körülmények között ott van velük egy szinten, versenykörülmények között minimális lemaradásban. És akkor a Ferrari most jön felfele, ugye az őszi módosításokkal egyértelműen lépegettek előre, és még ugye mindenki még egy motorverziót oda pattinthat a jövő év kezdetén, és akkor azzal zárják az egészet, onnantól minden befagyaszt. De hogy ez a Ferrari lépegetés, ez meddig ér el, és hogy az Alpinnál a Renault motorral még mennyit tudnak hozni, vagy igazából az ott megállt, még 2-3 lóerőt találnak, meg némi hatékonyságot, azt nehéz megmondani. Tehát, hogy már önmagában, hogyha csak ugyanolyan autót épít, teljesen egyforma autót építenének, akkor is a motorikus lemaradás miatt pici hátrányban lennének azok a csapatok, akik nem a Hondával, vagy nem a Mercedes motorral mennek. És akkor innen meg, ha eddig éveken keresztül a Mercedes előtte meg a Red Bull idén meg mind a kettő tarolt, tehát 2009 óta nem nyert, az volt az utolsó, amikor Brown nyert, de az is meg ugye a Mercedes előző formája volt, vagy gúnyája volt. Tehát 2010 volt az az első év, amikor a Red Bull dominancia elkezdődött, az ment 4 évig, és utána azóta csak ugye Mercedes győzelmek, most megint Verstappen. Tehát, hogy ennyi ideje senki más nem tudott olyan autót építeni, mivel igazából labdába tudtak volna rúgni, a Ferrari-nak volt 1-2 éve, de nem tartott ki egy egész éven keresztül, akkor most mitől találnának annyira bele, hogy nem csak, hogy egy szintű autót építsenek a Mercedes-szel meg a Red Bull-al, hanem még annál egy picit jobbat is, hogy kompenzálják a lóerőhiányt.
Ami a McLaren-t illeti, még kisebb az esély? Mégiscsak a Mercedes motor az ugye elvileg ugyanaz, mint a gyári Mercedesében, de hát mégiscsak a McLarennek kell a kaszniával igazodni ahhoz a motorhoz, és a gyári Mercedesnél meg azért csak könnyebben megoldják
ezt. Ez soha nem olyan egyszerű, igen. A gyári csapat a tökéletes csapat. Tehát, hogyha valaki épít egy jó autót egy jó motorral, és azt gyáriként teszi, az soha nem fogod tudni megverni, akkor, hogyha egyébként ott nem követnek el nagy hibát, már pedig nem nagyon követtek el nagy hibát az elmúlt időszakban, sőt. És innentől ez a McLaren maximum pariban lehetne, de azt gondolom, már akkor is jól éreznék magukat, hogyha közelednének. Azért, ha megnézed az átlagos lemaradást, itt is mondjuk nézd meg az Abu Dhabi időmérőt, 8-9 tizedre voltak. Tehát azért az a Verstappen kör, ami brutális lett, amitől ugye Hamilton is 37 századra volt, attól majdnem egy másodpercre jöttek a többiek. Tehát, hogyha pusztán csak ezt meg tudnák felezni lemaradásban, és bejönnének 4 tized, 3 tized, 4 tized, 5 tized környékére alá, már akkor nagyon nagyot lépne előre, akár a McLaren, akár a Ferrari, akár az Alpine.
Néha előfordult ez a szezon során, de nem minden versenyen.
Ugye hát nagy átlagban kell nézni mindent. Tehát ugye, hogyha egy futamot ragadunk ki, ott lehet, hogy, és szinte biztos, hogy így van, benne hagyott Verstappen, benne hagyott Hamilton, nem mindig autózták ki az autó maximumát, de amikor kiautózzák, akkor azért látszik, hogy azért bőven nagy a különbség, és azért azt gondolom, hogy 3-4 tized különbségből még mindig Hamilton-Verstappen csatát látnánk, de már sokkal több olyan hétvége lenne, amikor, hogyha ők nem nyújtanak tökéleteset, és az autójuk nem tökéletes beállítás szempontjából, gumi használat szempontjából, bármiből, akkor már a Leclerc, Sainz, Norris, Ricardo, Ocon, Alonso és a többi páros az már nagyon hamar ott teremne. Oda tudna lépni, és a dobogókért komoly csatára kényszeríteni őket, de ahhoz fél másodpercen belül kell lenni.
Beszéltünk az előző alkalommal is a csapatfőnökök szerepéről. Toto Wolff és Christian Horner nem fogta vissza magát így a szezon hajrában. Különösen Wolftól láttunk egészen elképesztő jeleneteket, és amikor legutóbb kérdeztem, hogy túllőttek-e a célon, akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen 99%-ban nem, de azt hiszem, hogy most egy kicsit azért romlott az arány.
Hát azért nagyon nagy volt a feszültség. Én is próbáltam elhumorizálni a dolgot néha adásban, hogy most már azért inkább róluk szól, a versenyzők nem is izgulnak annyira, mint amennyire ők. De azért itt is vett figyelembe, hogy ott vannak a kamerák, folyamatosan a kamerák keresztüzében csinálják, amit csinálnak. Egy több mint 1000 fős csapatot irányítanak, aminek azért a győzelem presztízs értéke iszonyú magas. Itt nem a napi betevőért harcolnak, mindkét csapatnak annyi pénze van, mint a pejvat. Nem azon múlik, hogy még 10 millió vagy 20 millió bejön-e.
Ugye Wolff viszont Niki Lauda halálával még jobban talán egyedül maradt, plusz még a csapatban is olyan tulajdonrészt vásárolt magának nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy még inkább ő az atyaúristen ott.
A Mercedes versenycsapatának az egyharmada az Toto Wolff kezében van, tehát amikor láttam is több helyen írni, de hogy majd a Toto Wolffnak is tartani kell a hátát a tulajdonosok fele, akkor mosolyogtam, mert hát ő az egyik fő részvényese a Mercedesnek, és ugyanolyan részben tulajdonosa, mint a Daimler, vagy pedig az Ineos, aki az másik, vagy a harmadik harmadot birtokolja, tehát maximum magával beszélheti meg, hogy működött a csapat, és hogy nem. És innentől kezdve viszont nagyon is érthető az a feszültség, meg azok a reakciók, amiket mindkettőjükön láttunk. Tehát a fizetésük egyébként nagyon érdekes, nyilvános. Tehát, hogyha megnézed a brit adóhatóság hivatalosan elérhető egy éves beszámolóit, akkor abban bent van, mert kötelezően le kell adni, hogy a vezetők, tisztségviselők milyen fizetésért dolgoznak, és hát ugye közel 10 millió dollárt azért ők is zsebre raknak évente, plusz még a bónuszaik, tehát nem kis pénzért dolgoznak, de hát azt gondolom, amikor a Mercedes csapatának az egyharmadát birtoklod, akkor az a 10 millió dollár az nem is olyan nagy pénz, és ezt Hornerrel is el lehetne mondani. De alapvetően sokkal nagyobb, és azért felejteném el most a pénzügyi részét, mert ugyan számít, de mégsem számít az ő szempontjukból, mert olyan tétekkel játszanak. A presztízs viszont sokkal többet számít, tehát az minden. Az, hogy a másikat legyőzzék, az, hogy a Red Bull le tudja győzni a Mercedes, hogy a Mercedes ellen tudjon állni, és ki tudja védekezni, ki tudja bekenni a Red Bull támadását, ennek a presztízs értéke, ez mérhetetlenül nagy. És ettől van ez az iszonyú nyomás, hogy annak a 1000 vagy 1000 fősnél is nagyobb rendszernek, ami a Mercedes és közel 1000 fős a Red Bullnál, megmutassák, mint két hadvezér, hogy mi voltunk a jobb csapat, mi voltunk a nyerő gárda, és bezzeg ők, egyébként alig vannak egymástól néhány 10 kilométerre sem Angliában. Ez tényleg olyan, mint a középkorban a világ két legnagyobb hadseregének az összecsapása volt, tehát pont amennyire élet-halál kérdés, annyira presztízs kérdés is.
Szüksége lenne egyébként Wolffnak egy olyan szakemberre, aki azért valamennyit levesz a terhekből? Ő maga is beszélt arról bő egy évvel ezelőtt, éppen a 33%-os tulajdonrész vásárlása előtt, hogy lehet, hogy ő szeretne valakit kinevelni maga mellé, sőt, még talán ez után is szóba került ez, de aztán eléggé távol vannak azok a figurák, akik beleszólhatnának, vagy éppen jól ráhatnának.
Igen, kicsit olyan ez, mint egy nehéz súlyú boxmérkőzés, tehát hogyha van egy Mike Tysonod, meg a másik csapatnál is van, mondjuk ott azért Christian Horner mellett ott van Helmut Marko, ugye Marko párja volt Lauda a haláláig a Mercedesnél, és ugye páratlanul maradt így valóban, ahogy mondott Toto Wolff, és ebben vannak mellette nagy koponyák, tervezői szinten vannak mellette nagy koponyák, de azon a szinten, ahol ő van, azzal, hogy a csapat egyharmada az ő tulajdonában, igazából senkit nem tudsz mellé rakni. Miközben valóban én magam is azon gondolkodtam, hogy nyilván ez a kihívás, amit az idei év jelentett, ez feltüzelte Toto Wolffot, De már tavaly panaszkodott valóban arra, hogy túl nagy a teher, ami a vállán van, túl sok mindent kell egyedül megoldani, és Lauda távozásával, Lauda elvesztésével, meg aztán még több dolog szakadt rá. Úgyhogy biztos, hogy a Mercedesnek egyébként menedzsment szinten lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy egy olyan szakemberen megerősítsék a gárdát, aki korábban valamely más csapatnál hasonló funkcióban lehetett, de meg lehet vele osztani. Nézd meg a McLarennél is, azért a Zac Brown, Andrea Zedl felállás tökéletesen működik. És általában mindenhol vannak minimum ketten, vagy akár hárman. Ezt most teljesen egyszemélyes hadseregként viszi Toto Wolff. Kérdés, hogy valóban ezt meddig lehet így elhúzni, vagy hogy idén más lett volna a helyzet, hogyha mondjuk még Niki Lauda itt van.
Melyik volt az év legjobb futama?
Hát ez iszonyú nehéz kérdés, még nem is gondolkodtam rajta, nem tudom.
De nagyon sok jó futam volt.
Nagyon, ezért nem tudom megmondani, eszméletlen mennyiségű, iszonyú jó, izgalmas futam volt, különböző okoknál fogva, akár a drámák, meg az ütközések miatt, vagy a defektek miatt, akár pusztán az egyéni teljesítmények miatt. Tehát már az első Bahrainben úgy indult, hogy ugye ott megvolt egy visszaelőzés, aztán utána a széles volt néhány centivel, egy fél méterrel, és akkor vissza kellett adni, de ott is már majdnem egy parás küzdelem alakult ki. És utána a végtelenségig mehetünk, volt benne egy-két meglepetés, ugye Leclercnek a két meglepetés pólya Monakóban, vagy utána Bakuban, az Ocon meglepetés győzelme itt a Hungaroringen, a McLaren kettős győzelem, az volt az egyetlen kettős győzelem a szezonban, hogyha jól számolom. Én egy futamot nem is tudnék kiemelni, eszméletlen futamok voltak. Ha a szezon összefoglalót meg kéne csinálni, ami egyébként most készül majd az évvégi M4 sportos szezon összefoglaló, én nem tudom, mely futamokat hagynám ki, vagy melyikeket raknám be. Tehát, hogy nagyon nehéz, most megint csak egyet a nyár elejéről, ami már nagyon messze van az emlékeinkben, a francia futam, emlékez vissza Pórikára, hogy ott például pont azt láttuk, amit most fordított helyzetben láttunk itt az év vége fel a Mercedes Red Bull felállásban, hogy ott megmerte csinálni a Red Bull, hogy még inkább bevállalt egy kerékcserét, átadták a pozíciót, és erőből meg tudta verni Max Verstappen Lewis Hamiltont, mert ott épp a Red Bullnak állt az ászló akkori aktuális fejlesztési szempontok alapján, ahol a két csapat az autójával tartott, és annak a meccsnek is megvoltak a szépségei, hogy csak egy-egy manőver, vagy hosszú körökön tartó üldözés után volt végkifejlett, nem állandó tűzijátékban éltünk. Hát az év vége meg tele volt ilyen ütközős, kisodródós, biztonsági autós, amit akarok típusú küzdelmekkel. Egyébként, hogyha innen nézzük, akkor nekem az egyik legzseniálisabb, legemlékezetesebb küzdelme az austini Egyesült Államok nagy díja volt ennek a bajnokságnak, ami szerintem pont azt mutatta be, ahogy ez a szezon végül is összességében működött. Az elején Verstappen egy jó boxkeres trükkel az érre állt, utána Hamilton visszajött, végig kergette, és gyorsabbnak tűnt valamivel, de nem tudott fogást találni Verstappenen, aki tökéletesen vezette végig, és azt hiszem néhány tized másodperc különbséggel futottak be a végén. Kicsit úgy nézett ki ez a futam, mint hogy az egész év összességében.
Nagyjából 3 hónapot kell várni a 2022-es szezon kezdetre. Március 20-a a szezonnyitó bahreini futam, tehát 18-án látjuk majd az első szabad edzésen az autókat. Lehet hasonlóan jó év, mint az idei? Vagy azért ez annyira magasra tette a mércét, hogy nehéz lesz?
Ez túl nagy elvárás lenne. Tehát ez a szezon, ez nagyon extrém volt minden szempontból. És mondom, ha csak a felét kapnánk az izgalmaknak, akkor is egy jó évet látnánk jövőre. Amitől igazán nehéz megjósolni a jövő évet, hogy annyira más autók jönnek, annyira ismeretlenbe ugrunk, és annyira más történik, még hogyha alapesetben valószínűleg az előviszonyok ugyanazok maradnak, hasonlók maradnak, de a különbségeket nehéz megjósolni. Hogy hasonló erőviszonyok mellett tényleg fej-fej mellett marad a Red Bull és a Mercedes, vagy valamelyikük egy picit ellép, vagy egy picit jobban ellép, mert akkor megint nem lesz azért olyan könnyen legyőzhető a másik. Ha megnézed, hogy teljesített idén Hamilton és Verstappen, ha valamelyikük alá egy picivel erősebb autó kerül annál, mint amit idén látunk a másikhoz képest, akkor a másik nem fog tudni labdába rúgni mellette, hogyha így teljesítenek. És akkor a kérdés a középmezőny, akik nagyon együtt voltak idén, hogy onnan valaki betalál. Ha betalál, akkor közel lép, fellépe melléjük, a közelükbe ére, vagy pedig nyílik-e az olló, és önmagában a Red Bull és a Mercedes technikai extremitása pont ennek az új szabályrendszernek az eleje megint úgy fog kifizetődni, hogy ellógnak a többiektől, és amit idén látunk néha a tizedekre egymástól a középmezőnytől, az megint megnyílik, és másodperc fölé is ugrik akár. Bízom benne, hogy nem így lesz, de általában minden egyes ilyen nagy szabályváltozásnál azért ez kódolva van, hogy valakik nagyon mellé nyúlnak, valakik meg nagyon betalálnak.
És kevesebb idő lesz korrigálni, mert ugye hamarabb véget ér a versenyszezon a labdarúgó világbajnokság miatt, november 20-án lesz majd a szezonzárás, 23 futam lesz, Miami, a Formula 1-es verseny naptárba kerül, tehát igazából nagyon sok ilyen dupla hétvége, lesz tripla hétvége is, nem igazán lesz idő korrigálni.
Nagy versenyfutás lesz, meg hát azért is nehéz lesz korrigálni, mert jövőre már 140 milliós a költségvetési limit, nem is 145, mint idén, tehát egyre kevesebb pénzt költhetnek el az autók fejlesztésére és építésére, és ezzel együtt kell a rosszul megválasztott csapás irányokat majd jó irányba tenni, vagy a zsákutcából kitolatva jó irányba fordítani az autót, meg a fejlesztési irányokat. Minden szempontból egy bonyolult év lesz 2022, és nagyon sűrű, és aki az év elején jól indul, az valószínűleg azt sokkal tovább ki fogja tudni tartani, mint egy átlagos évben, aztán utána 23-tól majd megint minden elkezd gatyába rázódni, és aki nagyon-nagyon tévúton járt, azért már a többiek megoldásaiból kiindulva, azokat másolva már úgyis elkezdenek majd megint egymás felé tendálni, de én alapesetben nagyon kíváncsi vagyok majd az első pillanatokra, amikor meglátjuk a 2022-es autókat, hogy néznek majd ki, milyen különbségek lesznek közöttük, mert ugye láttuk az FIA által készített tervet, ami egy alap koncepció, a szabályok alapján nagyon általános tervet látunk, az arányokat látjuk, de a végső megoldásokat nem látjuk, és azok nagyon mások is lehetnek. Akár az orrkúp tekintetében, akár az oldalszekrény tekintetében, összhatás tekintetében. Nagyon kíváncsi vagyok az autók tempójára, hogy mennyire változik, mert itt most már az utolsó időben azt hallottuk, hogy itt fél másodperc környéke lesz maximum a köridőveszteség, vagy egy másodpercen belül lesznek, és hogy mennyire lesz jól versenyezhető, mennyire lesz jó követhető ez az autó. Mert ugye az egész koncepcióváltás lényege az volt, hogy könnyű legyen egymást követni, hogy versenyezhető versenyautókba üljenek a versenyzők, és hogyha ez megvalósul, akkor gyakorlatilag kis túlzásra teljesen mindegy, hogy milyen tempóval mennek, hogyha könnyű lesz egymás ellen csatázni, oda-vissza előzgetni a másikat, és hasonló tempó esetén egy egész futam során tartó csatába belemenni, akkor azt gondolom, hogy mindannyian nyertesei leszünk ennek a jövő évi szabályrendszernek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották. Weber Gábor december 15-én szerdán délután érkezett ide az Inforádió szerkesztőségébe. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.